Ennek a vasárnapnak az igéje a Máté Evangélium a 7. részében olvasható, a 7. rész első 5 versét olvasom. Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek, mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal fogtok megítéltetni. És amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek majd. Miért nézed a szálkát a testvéred szemében, a saját szemedben pedig még a gerendát sem veszed észre? Avagy hogyan mondhatod testvérednek, hadd vegyem ki a szálkát a szemedből, miközben ott a gerenda a saját szemedben? Képmutató. Vedd ki előbb saját szemedből a gerendát, és akkor majd jól fogsz látni ahhoz, hogy kivehess testvéred szeméből a szálkát. Hát, azt gondolom, elhiszitek nekem, hogy úgy éreztem, szóval nem szívesen beszélek erről az igéről, és egy kicsit úgy éreztem, hogy akasztják a hóhért. Aztán megnéztem, hogy mi még a mai napra tartozó ige, és annál még inkább úgy éreztem, hogy akasztják a hóhért, és akkor visszatértem ehhez az eredetileg is kijelölt ige szakaszunkhoz. Nagyon ismerjük ezt az igét. Talán többször is mi magunk is idéztük, vagy eszünkbe jutott bizonyos helyzetekben. És én azt gondolom, hogy nagyon sokszor leegyszerűsítő módon használjuk ezt a bibliai verset. Ne ítélj! Ennyi marad meg. Pedig azért ennek az ige szakasznak van egy nagyon-nagyon összetett üzenete. Könnyen fölismerjük az ítélkező embert a másikban. Sokkal nehezebb ezt úgy magunkban tetten érni, mert ki ne ismerné, vagy azt gondolom, hogy többen ismerhetjük magunkban azt, hogy azért állandóan megvan a véleményünk, ha nem is hangosan, de magunkban állandóan kommentáljuk a történéseket, emberek cselekedeteit, vélekedését. Én mindig kihalom, amikor a másik ítélkezik, vagy azt gondolom, hogy kihalom, amikor a másik ítélkezik, és néha azt is meghalom, amikor én csinálom ugyanezt, valószínűleg kevesebbszer hallom meg, de olyan sokszor azt érzem, és van egy kedves ismerősöm, aki mindig, amikor beszélgetünk, egy régi barátnőm, mindig újra és újra ezt mondja, hogy de hát meg kell mondani a másiknak, nem? Hát meg kell mondani. És ha nem rólam van szó, hanem a másikról, róla, akkor meg szoktam tőle kérdezni, és mond, miben lesz jobb a másiknak, hogyha megmondod neki. Mert igazából azt gondolom, hogy ez az egyik kérdés ennek az ige szakasznak. Persze, amikor neki láttam a mai ige hirdetésnek, akkor gondoltam, hogy nem baj, majd a görög egy kicsit kisegít. Hát ez az, amikor nem segít ki a görög nyelv. A krinó ige van itt, ami azt jelenti, hogy szét, különválaszt, megkülönböztet, kiválaszt, megbecsül, dönt, határoz, törvény előtt felelősségre von, ítéletet mond, elítél. És arra gondoltam, hogy ez mind olyan, ami annyira hozzátartozik az emberi élethez, hogy ki se tudjuk kerülni. Tehát akkor miért mondja Jézus azt, hogy ne ítélj? Sőt, Jézus is és Pál is mondott nagyon súlyos ítéleteket. Hát Jézus Krisztus azt mondja Péternek, hogy távozz tőlem, Sátán. Hát azért ebben nagyon komoly ítélet van, és ha végigvesszük a leveleket, azt látjuk, hogy mind Pál, mind Péter, hát nagyon súlyos megállapításokat tesz. Ha nem boldogulok egy igészakasszal, akkor megszoktam az a következő módszerem, hogy kérdéseket teszek fel magamnak. És többek között az első kérdésem az volt, hogy mi a szálka, amit a másik szemében meglátok. Hát ez lehet egy rossz szokás, egy téves viselkedés, egy téves megállapítás, vagy valami olyan, ami az én erkölcsi ítéletem szerint bűn. Most maradjunk a bűnnek annál a megfogalmazásánál, hogy hamarté a céltévesztés. Tehát valami, ami nem ér célba, ami eltéveszti a célt, ami nem az eredeti rendeltetésének megfelelő. Persze, amikor az ember ilyen nehéz ige szakasszal találkozik, akkor hát megnézi a kommentárokat, hogy hát mit is gondoltak erről mások. Ágoston azt mondja, azt hiszem a római levél magyarázatában, hogy nem tudhatjuk, hogy egy ember cselekedetei közül melyek azok, amik gonosz indulatból, és melyek azok, amik jó szándékból történhetnek. Ki ítélhetne azokról más, mint Isten? A keresztény ember tulajdon hibáit tartsa szem előtt, ne pedig a másét. Ha csak, gyere, szia, csücsülj le, ha csak, mint előjáró, nincs hivatva az ítélettételre. És arra gondoltam, hogy köszönöm szépen Ágoston, egy csomó olyan ember előtt fogok ma beszélni, aki a szakmájából, vagy a tanulmányaiból kifolyólag is, hát bizony arra szorul, hogy ítéletet tegyen. Aztán egy másik kommentár, ami egy szövegösszefüggésbe helyezi ezt a igaz szakasz, azt mondja, hogy a hetedik rész a hegyi beszédnek az utolsó szakasza. És tulajdonképpen valamilyen módon a lezárása is egy egységes szerkezetet nem egészen találunk benne, de világos, hogy összefoglaló jellegű. És ezt a szakaszt visszafele kell értelmeznünk, ugye az 5.-6. fejezetben, a hegyi beszédben sokszor van szó arról, hogy mit tesznek a farizeusok, ahogy böjtölnek, ahogy imádkoznak, és a 10 parancsolat átértelmezéséről is. És az ítélkezésről szóló tanítás lényegileg a farizeusok ellen irányul, ezek tévesztették össze a bűntől való elszakadást, az emberektől való elkülönüléstől, Isten bírói székébe ültették magukat, így visszaigazították azt a lényeges szempontot, amelyet Isten kegyelemben kínál fel az embernek. Van ebben a kommentárban némi igazság, és nekem egy jó szempont volt, hogy így visszatekintve, mint egy összegzé szerint, a szemlélet szerint, mindazt, amit Jézus, amit a Máté, a Máté 5-6-ban összegyűjtött, ugyanakkor van olyan szemlélet is, hogy Jézus is maga eszmetörténetileg a farizeusok közé sorolható, tehát bizonyos értelemben ez egyfajta belső kritikát is szemléltet, vagy tükrözhet. Nem szabad, hogy mi, akik ítéletalkotásra, az a feladatunk, hogy ítéleteket alkossunk, nem szabad, hogy az ítéletalkotásaink következtében elszakadjunk maguktól, az emberektől. Ez egy megszívlelendő gondolat. De mégiscsak arra gondoltam, hogy szép-szép a kommentár, még hasonló okosságokat olvastam a Héber, vagy az arámival való összevetésből, hogy honnan is származik ez a mondat, mi a gyökere. Ezzel most nem választanálok benneteket. Aztán arra kellett gondolnom, hogy most úgy a saját agyunkkal belenézünk ebbe az igei szakaszba, akkor mi az, amit Jézus nem mond? Hát nem mondja azt, hogy nincs szálka a testvér szemében. Tehát nem mondja azt, hogy a testvéred, a felebarátod, hibátlan, semmit nem csinál rosszul, nincs olyan, amit megláthatnál, és amiről jogosan az lenne a véleményed, hogy nem így kéne cselekedni, vélekedni. Azt sem mondja, hogy ne vedd észre, hogy akkor vagy jó tanítvány, mégis ezt a Máté evangélium értelmezésében a tanítványoknak mondja a hegyi beszédet Jézus, hogyha észre se veszed, megvakulsz arra, hogy a másik milyen. Nem is tudnánk egyébként, de nem is mondja ezt Jézus. És azt sem mondja, hogy hagyd békén, ne törődj vele, ne nézz oda, hagyd figyelmen kívül, hogy mit csinál a másik, nincs dolgod vele. Mi az, amit mond? Mondja azt, hogy ne nézd. És ugye ismerjük magunkban azt, amikor úgy nézegetjük azt, amit a másik csinál. Amikor úgy észrevettem, és úgy mondogatom magam, hogy már megint ezt csinálta. Már megint így viszonyult. Már megint. Mint ha azt mondaná, hadd fordítsát, hogy ne tapadj rá. Lehet, hogy csak nekem kísértésem, hogy így elkezdek kulbizni az agyam, hogy már megint mit mondod, hogy csinált, hogy nézett. Amit mond, hogy ne nézz, ne tapadj rá. Aztán azt is mondja, hogy ha észrevetted, akkor vedd tudomásul, hogy nem a másik hibájával, bűnével, tévedésével van elsődlegesen dolgod. Azaz, ne a spontán reakciód szerint cselekedj. És azt is mondja, hogy ha észrevetted, akkor felelősséged van a testvéred felé, vedd ki, miután bizonyos dolgok már megtörténtek. Tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy hogyan is viszonyulunk a másik szálkájához. Ki hogy fogalmazza meg magának azt, hogy mi a szálka. Miért is látom meg? Mindenkiben meglátnám. Ugye, mi az öcsémmel mindig el szoktuk játszani, ketten vagyunk testvérek, hogy az öcsém azt szokta mondani az édesanyámnak, ami persze így nem igaz, és ez játék, hogy látom jót főzöl, jön a kislányod haza. Én pedig azt szoktam mondani, hogy majd a kisfiad. És ebben van egy tényleg játék, de benne van az, hogy pontosan ismerjük az édesanyánknak a szívét, és tudjuk azt, hogy hát a saját gyerekeiben nem veszi észre azt, amit mindenki másban talán észrevenne. Ugye vannak emberek, akikben nem vesszük észre, mert közel állnak hozzánk, mert hogyha észre is vesszük, teljesen másképp viszonyulunk hozzájuk, azonnal tudjuk, hogy ideges, fáradt, miért tette, ezer mentségünk van rá, és ez jól is van így. Miért is látom meg? Lehet, hogy azért, mert nem szeretem az illetőt. Lehet, hogy azért, mert amúgy is fenntartásaim vannak felé. Mert idegesít. Én pontosan tudom, hogyha valaki nagyon idegesít, akkor valamit, akkor a tükröt magam felé kéne fordítani. Valamit nem látok meg magamban. Fa-fa. Erre gondoltam, hogy az egyik szálka, a másik gerenda, fa-fa. Nem biztos, hogy ugyanolyan fa. Nem biztos, hogy ugye ez a, Jézusnak ez a mondása egy végsőkig eltúlzott mondás, ami arra való, hogy az ember meghökkenjen és elkezdjen gondolkodni. De fa-fa, van ott valami, amit ha felém fordul a tükör, akkor nekem kéne észrevennem magamban. Persze az is kérdés, hogy mit csináljak, ha látom. Én a magam megfogalmazásában így tudom csak mondani, hogy ha látod, ha idegesít, ha észrevetted, akkor kezdj el magadon dolgozni. Ez a nehezebb. A kritikánk jelentős része a magunkon végzett munka elhárítása. Amikor valamit nem végzek el magamban, mert ha elvégzem, akkor már találok mentő körülményt a másik számára, még akkor is, ha tudom, hogy meg kell ezt azért neki mondani. Amikor látunk valakiben valami szálkát, akkor létrejön egy feszültség, amit az azonnali kritikámmal kioldok. Csak éppen nem oldottam meg azt, amire ezt a helyzetet Isten adta. Miért ne ítéljek? Ugye ezzel kezdődik, hogy ne ítélj. És úgy tudjuk, hogy ez nem arra vonatkozik, hogy ne gondolj semmit, ne tegyél meg különböztetetést, nincs felelősséged a másik felé. Miért ne ítéljek? Vagy miért ne ítéljek így spontán azonnal? Valószínű azért is, mert az első reakciónk általában nagyon szubjektív. Csak azt a pillanatnyi helyzetet látom. És nagyon nagy mértékben összefügg a saját életemmel, saját világlátásommal, saját tapasztalatrendszeremmel belőlem indul ki. Mert nem látom a teljes képet. Tudjátok, hogy volt a csendes nap, ahol valaki többször nagyon szigorúan nézett rám. Hát, és elkezdtem gondolkodni azon, hogy mi a baja velem. Aztán pár nap múlva szegény elmondta, hogy olyan vesegörcse volt, mint még az életébe alig. És arra gondoltam, hogy milyen jó, hogy én nem kérdeztem meg, hogy most mi a bajod velem. Hát éppen szegénynek a vese görcsével kellett ott kilúdni, és nem tehettem meg, hogy ott hagyja a csendes napot. Azt hiszem mindig igaz, ha nem is ilyen szélsőséges mondani, hogy nem látjuk a teljes képet. Hogy a másik miből jön. Úgy általában, családilag, úgy általában éppen azon a napon, és éppen abban a szituációban miből jön. És azért, és lényegileg ezt mondja itt az ige, hogy azért, mert Isten nem adta át nekünk a bírói széket. Egyiküknek se adta át. Felelősséget adott sok tekintetben, mondjuk csak a gyereknevelésre, többen itt teológusok vagytok, a lelkészi hittantanári munkára. Ebben mind benne van az ítélethozatalnak a lehetőség és felelőssége, és joga is bizonyos értelemben. De Isten a bírói széket azt nem adta át nekünk. És érdekes ebben az igében az, hogy mert amilyen mértékkel mértek, olyannal mérnek nektek. A kommentárok egy része azt mondja, hogy maga Isten fog ugyanazzal az ítélettel ítélni. Én szeretem azt gondolni, hogy egyszerűen elindít ez a magatartás egy folyamatot, aminek a végén, lehet, hogy évek vagy évtizedek múlva, egyszerűen visszakapom ugyanazt, amit én mondtam, elkövettem, gondoltam. És ne bújjunk ki az alól a kérdés arról, hogy mi van akkor, hogyha miután elvégeztem a belső munkámat, miután nem ültem a bírói székbe, miután végigmentem ezen, mégis azt gondolom, hogy meg kell mondani. Van három kérdés, amit hát szerintem vagy 30 éve hallottam ezzel kapcsolatban, és most is érvényesnek tartom. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy hát először is gondold meg, hogy igaz-e, amit mondani akarsz. Egyáltalán igaz-e. Tudod, azt hallottam rólad, hogy most ez egy szélsőséges példa. Aztán jó szándékú-e? Tudom-e szeretete, mondani, tényleg a másik iránti szeretet vezet-e abban, hogy megmondom. És a harmadik, hogy szükséges-e? Hadd tegyem így hozzá, hogy most szüksége van-e arra, hogy megmondjam neki. Vagy el lehet borítékolni a történetet, és egy oldott beszélgetésben, egy kávézás közben, vagy talán egészen elkülönítve a szövegkörnyezettől szabad megmondanom. Nem könnyű ez az ige szakasz, miközben nagyon ismert, és nem könnyű ennek a mély igazságaival szembenézni. Akár olyan hirtelen emberek vagyunk, akik könnyen elmondják a véleményüket, akár sokkal visszafogottabb emberek vagyunk, akik csak belül mondják meg el a véleményüket. De mindenképpen egy olyan ige szakasz, amit az evangélista fontosnak tartott leegyezni. Hadd fejezzem be egy Bonhoeffer idézettel, a követésben ezt írja. Az ítélkezésben a megfigyelés, a szemlélődés távolságát megtartva állunk szembe a másikkal. A szeretet azonban erre sem teret, sem időt nem hagy. Annak, aki szeret, a másik ember sohasem lehet szemlélődő megfigyelés tárgya, hanem a szeretetemre, szolgálatomra mindenkor igénytartó felebarát. Hát, azt kívánom, hogy tudjuk gyakorolni magunkat a Szentírásnak ebben az igazságában. Álljunk fel és imádkozzunk! Nehezen szabadulunk meg, Urunk, attól a kísértésünktől, hogy jogunk van ítélni, és dolgunk is. Nehezen jutunk el arra a szeretetteljes magatartásra, amelyik a szeretet szemüvegén keresztül néz a másikra, úgy bánik vele, még akkor is, ha felelőssége dolga a másikra való vigyázás. Erre az indulatra, kicsi és nagy dolgunkban taníts meg bennünket, kérünk. És segíts azt a magunk felé forduló belső munkát mindig elvégezni, amiben a fele barát nem a szemlélődés tárgya lesz, hanem az önismeretnek a forrása, a szeretet kiáradásának a lehetősége. Olyan távol vagyunk, és olyan távol vagyok ettől. Kérünk, hogy segíts meg bennünket ebben. Amen.